Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatóinkat, és ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Szili Nóra, újságíró, műsorvezető és pszichológus a mai vendégem, és tegeződni fogunk a műsor során.
Szia!
Szia! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Mondtam is korábban, hogy nekem nagy megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk.
Jaj, ezzel zavarba hozol. Ez gyakorlatilag célzás a koromra, mert viccelve szoktam mondani, de remélem senki nem érti félre, hogy az ember így példaképkorba ér. Tehát amikor már évtizedek vannak mögötte, most lehet, hogy valakinek rossz példa, vagy éppen jó példa, de hát nyilván van egy generációs különbség köztünk. Amikor én elkezdtem a médiában dolgozni, akkor te még nem tudom, talán babáztál, de az természetes, hogyha valaki kíváncsi rám, akkor én szívesen jövök.
Mindenféleképpen nagyon örültem neki, hogy sikerült megbeszélni azt, hogy leülünk egy kicsit, mert nyilván minden szakmában megvannak azok az emberek, akiket érdemes figyelni, követni, nézni, és ezt is említettem, hogy én egy nagyon pici hasonlóságot, ha lehetek ennyire nagyképű, láttam abban a gondolatvilágban, amit te csinálsz, méghozzá ezt a nem annyira fontos látszani, mint amennyire fontos inkább láttatni.
Igen, ez az én mondatom.
És hogy én ezt megfogtam, ezt egy picit elvittem így most magammal, és elhoztam ide a stúdióba. És erről ezzel gondoltam egy picit indítani, hogy ezzel tudok azonosulni. Mert valahogy én is ezt gondolom fontosnak, hogy jöjjenek az emberek, mondják el, mit éltek meg, mit tapasztaltak, hogyan tudtak vele dolgozni, mit tudtak elvinni magukkal, mi az, ami még megmaradt feladatnak, és hogy ez hogyan tud másokat segíteni. És meg akartam kérdezni, hogy te mit akartál mindig kikérdezni az emberekből, és direkt mondom ezt, hogy kikérdezni.
Pedig nem kikérdeztem, igazából együtt gondolkodásnak hívtam. Bocsánat, egy kicsit még az átlagosnál is mélyebb a hangom, elég sokat beszéltem az elmúlt napokban. Én úgy is fejeztem be mindig a műsoraimat, a mély interjúimat, leginkább amiből nagyon sokat készítettem, hogy gondolkodjunk így együtt legközelebb is. Én azt próbáltam mindig megérteni, hogy az ismert emberek, és ez lehet ismert, mert tiszteletre méltó, vagy ismert, mert pusztán látszó valaki, tehát nagyon széles spektrumban, de a neve valamiért kiemelkedik a tömegből, tehát valamilyen jelentéssel bír, hogy ezeknek az embereknek a sorsában milyen olyan fordulók voltak, vagy döntések voltak, vagy térdreesések voltak, vagy tévutak éppenséggel, vagy meghátrálások és újrakezdések, amik oda vezettek, hogy aztán mi mind annyian valamit vélekedünk róluk, vagy van velük kapcsolatosan benyomásunk. Tehát én az utat akartam mindig megérteni, és a személyiséget, aki velem szembe ül, hogy milyen ő, honnan jött, milyen motivációk vezérlik, milyen vágyak viszik, milyen tévedései voltak, amiket lát, mit hozott otthonról, vagy mit formált rajta a sorsa, és mifelé törekszik. Tehát én ezeken a kérdéseken szoktam anno, és most is, hogyha van módom podcast révén valahogy ezt kapizsgálni, történeteket keresni, ami a sorsot megmutatja.
És mi a nagyobb cél? Hogyha azt kellene valahogy így megfogni, vagy így megragadni, hogy jó, csinálom az interjúkat. Én ezt a kikérdezést olyan értelemben mondom, hogy valahogy a lélekből úgy kimazsolázni, rámutatni, rávilágítani olyan dolgokra, amiket ugye te is mondasz, amit téged is érdekelt, de hogy miért? Miért kell, miért fontos, hogy az mind eljusson oda, akinek éppen akkor szüksége van rá.
Én nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ezek a beszélgetések ez valahogy kapaszkodót jelentett, mert az emberek önmagukra ismertek, hiszen a csillogó ismert sztárok, vagy kiemelkedő személyiségek, azok ugyanúgy emberek, és ugyanúgy megvannak a maguk gyötrelmei, megküzdései, és sokszor elhangzott talán egy-egy olyan mondat, vagy egy-egy olyan felismerés a vendégem szájából, vagy netán talán az enyémből is, ami másoknak inspirációt jelentett, legalábbis én tényleg kaptam ilyen visszajelzéseket, de olyat is, hogy emlékszem, egy idős hölgy így megsimogatta a kezem egy bevásárlóközpontban, központban, hogy olyan jó, Nóra, mert úgy érzem, mintha egy társasági életet élnék, és ott ülnék az asztalnál én is, amikor ezek a történetek napvilágra kerülnek. Tehát ez a bensőségesség is hatott az emberekre, és valószínű érezték, hogy én nagyon az alanyra fókuszáltam, és nekem mindig a válaszokból, meg a testbeszédből, tehát az egész lényéből, ami áradt felém, arra próbáltam reflektálni, és a következő kérdést feltenni, tehát nem kidolgozott kérdéssorral dolgoztam, nem fülesbe mondták a kérdéseket, papír sem volt a kezemben, hanem felkészültem, napokig ráhangolódtam, és a prekoncepcióimat, előítéleteimet magam mögött hagyva igyekeztem teljesen minden csápommal a másikkal jelen lenni. És talán ezért szerettek eljönni hozzám, és talán ez a valódiság volt, amit a nézők is szeretnek, és azért nem is jó, hogy múlt időben használni, hiszen én azért talkshow-kat csinálok színpadon, tehát az, hogy nem vagyok televízióban, attól még írok interjúkat, vagy podcastet csinálok, tehát, hogy vannak platformok, ahol az én kérdéseim megjelennek, bár már nem csak kérdésekből és kérdéseknek élek, hanem valamiféle karrierátthangoláson már túl vagyok. Tehát nagyon színes az életem, de ma is az inspiráció a célom, és én egyszer megfogalmaztam Vanda, amikor talán kicsit kegyetlenebbül bánt velem a televíziózás, hogy bár nem buktam műsorral, de valahogy nem volt rám szükség, és nyilván ennek a gyász folyamatában elgondolkoztam magamon, és az egy önismereti munka volt mélyen, és egy utólag nagyon gazdag felismerésre jutottam, hogy én nem képernyőfüggő vagyok, tehát engem nem a doboz határoz meg, hanem én interakciófüggő vagyok. Tehát, hogy kapcsolódni tudjak hozzád, vagy ahhoz, akit kérdezek, vagy egy közönséghez, ahol egy inspirációs előadást tartok, vagy éppenséggel egy coachingban a hozzám fordulóhoz, tehát, hogy és hogyha csak a kapcsolódása az én lényegem, akkor ugye ez sokkal szabadabbá tesz, és nem függök adott esetben médiafőnököktől, vagy médiatrendektől, vagy akár kor meghatározottságtól, hogy használhassam azt a tudást és érzékenységet, ami azt hiszem, hogy van bennem, és ami nyilván az évek és a tapasztalatok cizelláltak is reményeim szerint sokat, és ennek az útnak nincs is vége.
Karrier áthangolást említetted, nekem meg pontosan az fogalmazódott meg a fejembe, hogyha meg kellene egy olyan dolgot határozni, amit te vagy. Ugye úgy mutattál be, hogy műsorvezető, újságíró, pszichológus, coach, akkor melyik a, ami leginkább te vagy? Lehet így külön választani, vagy mindez egyben határoz meg pontosan téged, és mindezekkel egyben tudsz mindenhol jól balanszírozni?
Szerintem a gyökere ugyanaz. Tehát, hogy hiába bármilyen címkét teszünk rá, az a Szili Nóra érzékenységéből és kíváncsiságából fakadó, sokféle feladatra való, szerénytelenül hadd mondjam azt, hogy alkalmasság, vagy hitem abban, hogy ez a sokszínű hivatás az enyém lehet. Tehát ezt azzal szoktam például mondani, amikor megkérdezik, hogy azért vagyok ilyen, mert pszichológia szakot végeztem, akkor erre mindig az volt a válaszom, hogy én azért mentem pszichológia szakra, mert ilyen a személyiségem, vagy ilyen a lelkem, vagy ilyen a szellemiségem, a gondolkodásmódom. Tehát, hogy a megértés vágya vezérel. Egyébként ez is egy ilyen megfogható pont, ami nagyon sokat csiszolt az egyetem nyilván, és aztán utána pedig az a ugye én pszichológusként nem dolgoztam, de utána a médiában eltöltött évek, és aztán ugye elvégeztem egy hosszú szupervízió alapú coaching képzést, aztán egy hosszú executive coaching képzést, tehát direkt mondom, hogy hosszú, mert nem egy ilyen frutis zacskó hétvégi papírt szereztem meg, aztán trénernek is tanultam, tehát mivel a diplomám múlt évszázadi, ezért az önismeretben, önreflexióval élve rájöttem, hogy azért azóta nagyon sokat haladt az a tudomány, amit én oly módon szerettem annó is, hogy megérdemli, sőt, ahhoz, hogy hiteles legyek, kötelező is nekem állandóan fejleszteni magam. Tehát én folyamatosan tanulok azóta is, és csiszolom az elmémet, hogy méltó legyek arra, hogy adott esetben embereknek megpróbáljak átadni nem feltétlenül kérdőmondatot, hanem talán olyan mondatot, aminek három pont van a végén, és ő tovább tudja gondolni.
Volt valaki a családban, aki hasonló beállítottságú, vagy hasonlóan érdeklődő személyiség volt, mint te, vagy
Mindenki az volt, főleg női ágon, mert az édesanyám, amikor egy illatszerboltot működtetett, és bár 2019 óta nincs köztünk, de még a közösségi médiában is írnak nekem, hogy emlegetik Olgikát, aki gyakorlatilag miközben szépészeti cikkeket forgalmazott, valahogy a lelkeket is ápolta. Tehát neki is nagyon szívesen nyíltak meg az emberek. A nagynéném egyébként egy nagyon neves pszichológus, dr. Kósa Éva, aki alapvetően fejlődés lélektannal foglalkozott, könyveket is írt. Ön nem tanított engem, meg távol éltünk egymástól, tehát nem ő miatta lettem én pszichológus, de ő is jó példája ennek a gondolkodásnak. De a nagymamám is, az anyai nagymamám is egy nagyon érzékeny lelkű hölgy volt. A nagyapám, aki orvos volt, ő nekem a férfi példa képem, de ő is egy ilyen világra nyitott és empátiával rendelkező férfiként létezett. Mint kiderült, ők egyébként írtak, amik nem kerültek kiadásra, de hogy amikor anyám, aki mérnökként végzett meg, amúgy apám is mérnökként végzett, és mindenki csodálkozott, hogy én a reáltantárgyakat azt kevésbé szeretem. Ugye azóta már tudjuk a transzgenerációs vonulatot, hogy én valószínű följebb vagy mélyebbről a felmenőimtől hoztam azt, ami bennem talán erősségként jön, és az nem a matek vagy a fizika, hanem inkább a humán tárgyak és a humánum.
Azon gondolkodom, amit az előbb említettél a médiával kapcsolatosan, hogy néha azt érzem, hogy olyan, inkább így fogalmazok, hogy nagyon, nagyon érdekes dolgokat figyelnek vagy néznek az emberek ma a médiában, legyen az televízió vagy internet. Kíváncsiak sokat az emberek, de nem feltétlenül arra, hogy mi van egy emberben, hanem hogy mi történik vele. Ez a katasztrófa turizmus néha úgy meglep engem, hogy borzalmak történnek, vagy emberek, vagy embercsoportokkal is, az úgy érdekes. De igazából azon gondolkodom, hogy az, amit te is csinálsz, vagy amit most is csinálunk, az olyan mennyire kell ma a világnak?
Én szerintem, mint egy falatkenyér. Tehát én...
Ez jó hír.
Én azt tapasztalom, persze én is, nyilván van egy buborékom a social felületen, akik követnek mondjuk a Facebookon, nem véletlenül találnak rám, vagy szerették, vagy szeretik, amit csinálok, vagy ahogy megnyilvánulok, de ahogy a hosszú podcastek ma gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy egyre rövidebb tartalmakat fogyasztunk, ez az egyik része, hogy pörgetjük a TikTokot vagy az Instát, de közben nagyon sokan képesek rá és igénylik azt, és én is ezek közé tartozom, aki akár másfél-két órás beszélgetést is tud hallgatni, vagy szeret elmélyülni, vagy egy utazás során nem feltétlenül zenét hallgat, vagy nem tudom micsodát, hanem szellemi táplálékot vesz magához. Tehát én a televízióban tudom, hogy körülbelül milyen műsorok vannak, de ma már a személyre szabott fogyasztóként alapvetően megvannak a feliratkozásaim és azok a podcastek, amiket rendszeresen követek, és én azt látom a fiaimon is, akik azért Y, illetve Z generációsok, hogy ők is a mélységre is nyitottak és éhesek. Nyilván néha csak úgy betompítani az agyat, vagy úgy magunk mögött hagyni azokat a napi zörgéseket, zajokat, vagy problémákat, vagy akadályokat, vagy bosszúságokat, amiket megélünk, akkor ilyen agymosásnak jók a villódzó képek, meg a pár másodperces gegek, vagy adott esetben az ilyen fajta trash tartalmak. De én nagyon hiszek abban, hogy sokan vannak azok, akik ugyanúgy a szellemiség értékét vágyják, szeretik és fogyasztják. Én is nézem egyébként a fiatalokat is. Tehát szerintem ebben is létezik a sokféleség. Más kérdés, hogy mi az, ami nagyon látszik, tehát, hogy mi az, ami kilóg, meg harsány. De a harsányság mögött szerintem nagyon sok tudatos fogyasztó megkeresi a kvázi szelídebb építő tartalmakat. Én mondjuk nem vagyok katasztrófa turista, én nem kattintok rá olyan videóra, ami megcibálná a lelkem, de néha persze kikapcsol, nem azt jelenti, hogy nem nézek stand-upost, mert azok például minőségi tartalmak egy csomó belőlük, de én szeretem azt, hogy akár a tudományból, akár a természet vagy a humán tudományokból nagy gondolkodót lehet hallgatni és tanulni tőle. És alapvetően olyan hallgató vagy olvasó vagyok, vagy néző, akinek van egy füzete, és és ha könyvet olvasok, és kiírok mondatokat, amik azt szeretném, hogy megmaradjanak, vagy hogyha egy podcastet hallgatok, megállítom, és fölírok egy mondatot, ami inspirál, és el akarom vinni magammal. Tehát én ilyen építkezésre használom, és az arra ezek a mély tartalmak a jók.
Volt olyan, amikor valamilyen munkahelyen meg kellett győznöd a vezetőket arról, hogy az az út, az a stílus, az, amit te képviselsz, az a fajta értékteremtő munka, amit te végzel, arra így szükség van.
Nem tudtam meggyőzni. Elhangzott olyan mondat az én média történetemben, amikor egy program igazgató azt mondta, hogy túl értelmesen beszélgetek, ez velem a baj. Ez a mondat elhangzott, utólag én ezt dicséretnek veszem. Én erre büszke vagyok. Nyilván én nem főműsoridős ember vagyok, mert a lelassulás és az együtt gondolkodás ideje az adott esetben a késő esti sáv, amikor a Őszintén Szili Nórával című műsort nézték, vagy akár a Pacsirták nézték az Egy Kávé Szili Nórával, amit ismételtek hajnaluk hajnalán. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy a főműsoridőbe kell elmélyülni, belassulni, mert az a kikapcsolódás ideje adott esetben. De hogy ahogy a nézők sokfélék, ahogy a napunk sokféle, ahogy a ritmusunk pörög éppen vagy lassul, aszerint szerintem kell sokféle műsor, sokféle arc, sokféle stílus, sokféle megközelítés. Bár hát a televíziózás ilyen szempontból azért már szerintem már képernyőt nézünk, nem tévét nézünk, hiszen bármit bárhol fogyaszthatunk, úgyhogy felveszi egy csomó tubos műsor már a versenyt adott esetben televízió műsorok nézettségével.
Egy ilyen mondat után az ember hogy nem veszíti el a lelkesedését? Hogy tudja ezt erőként továbbvinni magával?
Akkor, amikor mondjuk véget ért egy időszak, vagy eltűntem a képernyőről, és sokan megszólítottak, hogy hova tűntem. Érdekes, hogy most is azt mondják, hogy manapság olyan ritkán látjuk, holott 8 éve nem televíziózom. De hogy valahogy olyan sokáig csináltam, hogy még nyilván a 30 alattiaknak nem vagyok meg, de azért a 30 fölötti korosztály még emlékszik egy-két dologra. Akkor még nem tudtam ezt dicséretként felfogni, hanem volt bennem elkeseredettség, szomorúság, olyan partra vetettség, mert én imádtam televíziózni, vagy imádom a stúdió hangulatát, piros lámpa kigyullad, én élőadásban kezdtem, én flow-ban voltam a műsorok készítése alatt, lett legyen az egy magazin műsor Alföldi Robival a reggeli, vagy pedig ahol megérkeztem igazán a mély interjúk, ami az én műfajom volt, és ahol végre azt mondták, hogy Norci, legyél olyan, és kérdezz úgy, ahogy te tudsz. És amíg az ment, addig az abban nagyon lubickoltam. Hogy miért lett vége? Az a csatorna döntése volt, utána ugye a Life Network-ön folytattam, ott viszont volt egy tulajdonosváltás, és olyan, de olyan mértékben méltatlan feltételeket ajánlottak, hogy egy ilyen műsornak normál üzemmódban van főszerkesztője, szerkesztője, heti szerkesztője, mert én napi műsort gyártottam, tehát egy nap 5-öt vettem föl. Itt pedig én hívtam fel a vendégeket, tehát asszisztensem se volt. Én készültem fel, senki nem adott háttéranyagot. Én ellenőriztem, hogy biztos, hogy jön-e. Én mentem el a ruháimért, amit a hátamon cigölve hoztam. Tehát gyakorlatilag minden posztot én töltöttem be, és ehhez képest a folytatás lehetőségénél már annyira méltatlan volt az ajánlat, hogy ha tükörben néztem volna, akkor, és itt eloszlatok egy tévhitet, vannak nyilván olyan sztárok, akik sztárgázsival működnek, és ez így van rendjén. Nagyon sokan dolgoztunk úgy, hogy nem feltétlenül volt meg ez a havi kiemelt fixünk, hanem darabra voltunk fizetve, és nem feltétlenül méltó szinten, és akkor ott eljutottam arra a pontra, hogy attól én már nem leszek szilinórább, hogy még megcsinálok egy x-edik, x plusz egyedik interjút, viszont azt a papírt kvázi nem írom alá, hogy csak ennyit érek. És akkor gondolkodtam el azon, hogy mi az a tudás, ami konvertálható valahova máshova. Hiszen ami a fejemben van, meg a lelkemben van, azt nem veszik el tőlem azért, mert nincs szerződésem. Az az enyém. Tehát én azzal elindulhatok másfelé, és ezt meg is tettem. És mindenkinek azt tanácsolom, hogyha úgy érzi, hogy valami véget érni látszik, vagy búcsúra kényszerül, hogy azt nézze meg, hogy az ő saját hátizsákjában mi van, mert az az övé, és annak megkeresni a helyét, adott esetben hozzá tanulva készségeket, képességeket, vagy tudást szerezve, és megtalálni azt az utat, ahol újra meg lesz az az öröm, amit adott esetben egy múltbeli helyszín, nevezetesen egy televízió vagy rádió stúdió adott.
Kedves hallgatóink, ez a Lélektér Víg Vandával magazinműsor. Szilin órával beszélgetünk, most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.